Klímabajnokok. A Green Policy Center műsora az éghajlatváltozással kapcsolatos legégetőbb kérdésekről, őszintén és közérthetően.
Sok szeretettel köszöntöm a Klímabajnokok hallgatóit, Huszár András vagyok, a Green Policy Center társalapító igazgatója. A Klímabajnokok mostani sorozatában a Magyarországon jelenlevő egyes bevett egyházak képviselőivel beszélgetünk arról, hogy az adott egyház hogyan viszonyul a jelen környezeti problémáihoz, melyek a releváns tanításai, és az egyházon keresztül milyen tevékenységeket végeznek a problémák enyhítése, kezelése terén. Emögött a szándék mögött nem utolsó sorban az a gondolat állt, hogy az egyházak a közösségteremtő és szervező erejüknél, valamint az emberek világhoz való hozzáállásának alakítása révén alapvetően fontos szerepet játszhatnak a környezeti kihívásokra adható válaszok megtalálásában és kezelésében is. Bízunk benne, hogy egy átfogó képet kaphatnak a hallgatók e tekintetben. A sorozat előző részei, csak úgy, mint a Klímabajnokok korábbi műsorai, meghallgathatóak a Mária Rádió hangtárában és a Green Policy Center Spotify oldalán is. A bevezető gondolatok után fordulok a mai vendégemhez, aki nem más, mint Kodácsi Tamás, református lelkész és programozó matematikus, a Dunakeszi Református Egyházközség vezetője. Szeretettel köszöntelek a műsorban, Tamás, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a felkérést.
Köszönöm szépen, András, a meghívást.
Tegeződésünket a régi ismeretség magyarázhatja.
Igen, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
Hadd kezdjek egy személyessel, mert azért, amikor olvastam az életrajzodat, nem most, már korábban ugye tudtam erről, hogy programozó matematikus is vagy, nem csak lelkész. Hit és tudomány. Ugye erről van egy nagyon szép könyv, amit korábban én olvastam, Erdő Péter volt a társszerző, és pont a hit és a tudománynak a kapcsolatáról szól. Ugye ezek sokáig ellenségnek, vagy legalábbis ellenfélnek számítottak egymással szemben, ismerjük a történelemnek az ide vonatkozó fejezeteit. Mára szerencsére ez már egy békés kapcsolat tesszel időt, de számodra mit jelent ez a kapcsolat, vagy benned hogyan nyilvánul ez meg, vagy mit tapasztalsz, és hogyan fér meg ez a kettő benned, hogy állsz ez a kérdéshez?
Köszönöm szépen a kérdést. Megpróbálom a végén a teremtésvédelemhez kapcsolni a választ. Azért azt hadd tegyem hozzá, hogy a hit és a tudomány az a történelem során nagyon vegyes viszonyban volt. Tehát, hogy a középkorban, a felvilágosodás előtt ez teljesen integráns egységet képezett. Tehát, hogy nem lehet azt mondani, hogy ebben különbség lett volna, és a felvilágosodás után is a tudósok, illetve hát a tudósok világképében nagyon sokszor belefért a hit és a tudomány.
Igen, egysége. De azért voltak már ilyen égetett tudósok
igen.
is. Tehát
persze, igen, igen. Tehát, hogy ez is benne van, de hogy ez nem teljesen homogén ez a viszony. Én a tanárom Szűcs professzor úr ösztönzésére foglalkoztam e két dologgal együtt, és a doktori dolgozatom is, a munkám is a kozmológiai antropikus elvek teológiai vizsgálata volt, ami valahol a vallás és a természettudomány határterületén mozog. És igazából így csöppentem bele a környezetvédelembe is. Amikor a doktorimat megírtam, akkor az egyházam egy konferenciára küldött ki, ami nem csupán vallás és természettudománnyal foglalkozott, hanem olyan társadalmi kérdésekkel, mint a környezetvédelem. És ott szerettem bele abba, amit ma teremtésvédelemnek hívunk. Tehát, hogy igazából azt láttam, hogy a vallás és természettudomány valahol az ökológiai kérdésekben, a környezetvédelemben csúcsosodik ki, és ehhez fontos a teológia és fontos a természettudományos megalapozottság is, amikor ilyen kérdésekkel foglalkozunk. Ez 2008-ban volt egyébként ez a konferencia, az Európai Keresztény Környezetvédelmi Hálózatnak a konferenciája, ami már több mint 20 éves, és abból fakadóan nőtt ki az, amit ma ökogyülekezeti mozgalomnak hívunk a Református Egyházba, és 2011-ben alakult, és annak vagyok a vezetője.
Ez nagyon érdekes volt, amit mondasz, hogy a környezeti kérdésekben csúcsosodik ki a hit és tudomány kapcsolata a 21. században. Ez alatt mit értesz, vagy ezt hogy érted pontosan?
Azt úgy értem, hogy az egyik legfontosabb kérdés, tehát nyilvánvalóan a kozmológia, a genetika, sőt ma a mesterséges intelligencia is ezeket a kérdéseket feszegeti etikai oldalról is, természettudományos oldalról is. De a környezetvédelmi kérdések, azokra rájöttünk, hogy ezek nem oldhatók meg csak a problémák nem oldhatók meg csak technikai módon. Tehát, hogy itt olyan szemléletváltásra van szükség, ami sokkal nagyobb szemléletformálást igényel a társadalomba, és ehhez az egyház, hogyha helyesen viszonyul, nagyon sokat hozzá tud tenni. Tehát nagyon fontos az, hogy miközben mérnöki, technológiai kérdésekkel kell foglalkoznunk a környezetvédelem tekintetében, ha csak erre fókuszálunk, akkor nem ragadjuk meg a probléma lényegét. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk ragadni, meg tudjuk oldani, és egyáltalán a kérdéseket jól fel tudjuk tenni, ahhoz nagyon fontos az, hogy mi, mint emberek, milyen felelősséggel vagyunk azért a teremtett világért, amiben Isten belehelyezett bennünket, a környezetünkért.
Van egy kérdés, amit ebben a sorozatban mindig felszoktam tenni, tulajdonképpen már erre válaszoltál részben, de egy picit talán koncentráltabban is beszéltünk erről. Ugye a felvezetőben úgy fogalmaztam, hogy az egyházaknak a közösség teremtő világképet alakító funkciója vagy szerepe révén lehet szerepe a zöld átállásnak az alakításában, hogy akkor ezzel az alapján, amit mondasz, egyetértesz, de hogy mégis milyen módokon valósulhat ez meg? Tehát beszéltünk a szemléletformálásról, ez egy nagyon széles témakör egyébként, mi is a Green Policy Centernél most ezzel kifejezetten foglalkozunk, hogy százalékban kifejezett kibocsátás csökkentésben mekkorát hozhatna, hogyha másképp állnánk bizonyos kérdésekhez. De hogy én azért azt látom, hogy az egyház nem mindig direkt csinálja ezt a tevékenységet, tehát nem mindig kifejezetten környezeti problémákról vagy megoldásokról beszél. Szóval, hogy milyen lehetőségei vannak, akkor így kérdezem az egyháznak a szemlélet formálásban, hogyan lehet ezt jól csinálni?
Nagyon fontos kérdés, amit felteszem, mert a hogyan az kritikus kérdés az egyházon belül is. Tehát, hogyha a teremtésvédelmet csak egy zöld aktivizmusnak, zöld keresztény aktivizmusnak tekintjük, akkor elveszett ez az ügy. Tehát, hogy önmagában az egyház nem tud egy újabb civil szervezet lenni, ami megint csak zöld aktivitásokat végez, és erre buzdítja mozgalomszerűen az egyházának a tagjait. Ennél sokkal fontosabb az, hogy azt vegyük észre, hogy ez egy magától értetődő feladata kell, hogy legyen az egyháznak, és igazából a teremtésvédelemnek, vagy az egyházi tanításnak és a teológiának itt hihetetlen nagy szerepe van. Azt felismerjük, különösen most csak a protestáns egyházakról hagyj beszéljek, hogy a mi Istennel való kapcsolatunk nem csupán individuális, nem csak arról van szó, hogy mi van velem, az én bűneimmel, az én megváltásommal, hanem amikor Isten előtt állunk, akkor egy környezetben állunk. És hogyha az Istennel való kapcsolatunkban változás történik, az kihat a környezetünkkel való kapcsolatra is. Így, amikor azt mondjuk, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az egyszülött fiát adta, akkor azt is észre kell vennünk, hogyha ebbe az egész világ van benne, ebbe a mondatba, a János evangéliumába, akkor semmi okunk nincs arra, hogy tönkre tegyük ezt a világot, ezt a gondolatot Nobilis Máriótól, egy katolikus paptól kölcsönöztem. De nagyon igaz, pontosan a magától értetődőség miatt, hogy ez nem egy extra feladat kell, hogy legyen, nem egy luxus tevékenység, ahogy nagyon sokszor a környezetvédelmet ma látjuk, vagy egy zöld forradalmi aktivizmus, ahogyan sokszor megjelenik, hanem fontos kell, hogy legyen, hogy ki ahol van, felismerje, hogy mi a feladata. És ezt nem megmondják neki, hanem hogy abból a meggyőződésből, abból a megtérésből fakadjon, és most nem zöld megtérésről beszélek, hanem arról a megtérésről, hogy elfogadom Krisztust, aki ebbe a világba jött, és ebből azt kell, hogy fogadjon, hogy ezt a világot, amit Isten jónak teremtett, akkor én is megőrizzem, mert ezt a feladatot kaptuk Istentől művelni és őrizni.
Utaltál már a teológiára, sőt, idéztél is a Bibliából. Ezt is mindig meg szoktam kérdezni az egyházak képviselőitől, hogy mik azok a főbb tanítások kifejezetten az ős forrásokból, amik ide vonatkoznak, ide vonatkoztathatók. Nyilvánvalóan a Biblia egy élő szöveg, és mindig újra kell és lehet is értelmezni egyébként, és persze tudjuk, hogy abban az időben, amikor keletkezett, szó sem volt ilyen jellegű problémákról, vagy legalábbis a környezeti válság az nem volt ennyire súlyos, mint manapság, vagy nem volt ennyire nyilvánvaló. Mik azok a főbb források, amiket te szoktál hasznosítani, vagy használni, vagy idézni akár a Bibliából, akár más iratokból, ami ide vonatkozhat, és hogyan lehet ezeket jól értelmezni, amiről például az előbb beszéltél, vagy amit az imént idéztél, ez a művelni rész, vagy megfogalmazás, ugye ez nagyon sok félreértésre adott okot korábban, vagy akár még manapság is van erről vita. Szóval mik az ide vonatkozó tanítások, amit érdemes olvasni?
Nagyon nehéz egyet kiemelni, mert az ökoteológiának az egyik legnagyszerűbb vonása az, hogy ha nem direkt módon, tehát így, hogy atomenergia, ilyenről nem találunk a Bibliába utalást. Bár vannak, akik Bábel tornyába, vagy Ezékiel kerekeibe ilyen nagy technikai fejlődést látnak, de sokkal fontosabb az az attitűd és az az antropológia, az az emberismeret, ahogyan a technikához és a környezethez viszonyulunk, abból viszont nagyon sokat meríthetünk a Szentíráson keresztül. Tehát az például, hogy uralkodja a tengerhalain, az égmadarain és a földön futó élőlényeken, ezt, hogy mit jelent ez az uralkodás, ez Ferenc pápa gyönyörűen helyre rakja a Laudato Si-be, hogy ez nem meghódítást jelent, hanem egy felelősségteljes gondoskodást, ahogy egy király nem hódít, hanem a saját népére gondot visel. Tehát ezek nagyon fontos részek, beleértve azt is, hogy ez mennyire lehet emberközpontú. És itt azért az ökoteológia, vagy a keresztény látásmód nem tudja feladni az antropocentrikusságot, az emberközpontúságot, nem azért, mert mi lennénk a teremtés koronája ezzel a hübrisszel, hanem azért, mert ezt a feladatot kaptuk, és azt mondta Isten nekünk, hogy ezt a kertet műveljük és őrizzük. Tehát ezt az őrzést, ezt nem tudjuk másnak átadni. Persze ez nem azt jelenti, hogy bármit megcsinálhatunk, és kizsákmányolhatjuk a környezetünket. Nagyon nemrég csodálkoztam rá, hogy magáról a biodiverzitásról, ami különösen fontos téma, mennyi mindent ír a Szentírás. A Noé bárkája problémájától kezdve, onnan addig, hogy Péter, amikor egy római százados házába belép, egy idegen ez belép, azt úgy teszi meg, hogy különböző élőlényeket lát, amit Isten azt mondja, hogy jó. Tehát, hogy lényegében a tisztátalan élőlényeken keresztül döbben arra, hogy az a római százados, akihoz bemegy, ahhoz bemehet, és neki is az evangéliumot hirdetheti. Vagy nemrég döbbentem arra rá, hogy az Ószövetségnek milyen rejtett üzenetei vannak a teremtett világgal kapcsolatban, és explicit üzenete is. Például, hogy ahogyan hódítunk egy várost, ez egy ószövetségi parancs, hogy ne vágd ki a fákat. Pont a hódítás olyan, amikor ha egy népet meghódítanak, akkor ki nem csak a népet igázzák le, hanem a természetet is tönkre teszik. Kivágják a fákat, a rómaiaknál is besózzák a földet. És az például, hogy az Ószövetségben az olajág, az a békének a jele, ugye az olajhoz, ahhoz, hogy olívaolaj termés legyen, több év, akár évtizedek is kellenek, hogy ilyen termésünk legyen, és aki termő olajágat tudott felmutatni, az azt jelentette, hogy hosszú ideig békesség volt a földön. Tehát maga az olajág, vagy az olaj...
Mert hogy nem vágták ki
ezt a nem vágták ki, igen, tehát ez a gondolat mögött. Tehát a békének ez a fajta jele, ami a teremtett világnak a megőrzéséből fakad, akár a az olajágot hozó galamb Noé történetében, vagy a megkenetés, ami lényegében egyfajta szentesítést jelent, amögött természeti béke van, és ez azt jelenti, hogy valamilyen módon emberek közötti békesség is. Azt gondolom egyébként, hogy Jézus története önmagában egy nagy teremtésvédelmi történet, ahogy nem angyalként látszott testbe jött ebbe a világba, hanem a teremtett világba teremtmény lett, és itt megmutatta, hogy kell a teremtett világgal együtt élni. Beleértve a mezőliliomait, a rókákat, a sivatagi életmódot, ahogyan a pusztába volt, az szerintem egy nagyon-nagyon fontos üzenet, etikai és egyébként keresztény evangéliumi üzenet, hogy hogyan kell ebben viselkednünk. És azt gondolom egyébként, hogy maga a környezetvédelem nagyon mélyebb benne van a Szentírásban, csak nem környezetvédelemnek hívjuk, hanem mértékletességnek.
Utaljunk arra a hallgatóknak, akik talán nem ismerik, hogy van egyébként egy ilyen kiadvány is, úgynevezett zöld biblia, ami igen, kifejezetten a Bibliának ezeket a üzeneteit próbálja közvetíteni. Én bízom benne, hogy ezek nem ilyen beleerőszakolt értelmezések, hanem ezek igenis nagyon mélyen ebben tényleg benne vannak. That's how you change the world. How you change the world.
All my life I had big dreams to do big things and make a change. And all the while I just passed by the simple needs right here next to me. 'Cause there's a breaking heart that's falling apart.
Change the world. That's how you change.
Klímabajnokok. A Green Policy Center műsora az éghajlatváltozással kapcsolatos legégetőbb kérdésekről, őszintén és közérthetően.
Ha már veled beszélgetek, ugye, ahogy te is utaltál rá, nemzetközi szférában is sokat mozogsz, hogy csak ilyen kitekintésként, hogy a többi országban hogyan gondolkoznak ezekről a dolgokról, már az egyházak képviselői, tehát mit látsz nemzetközi téren, hogy a zöld gondolatok, illetve a teremtésvédelem az mennyire elterjedt külföldön, hol igen, hol kevésbé, milyen párbeszédek vannak ebben nemzetközi téren?
Az egyházaknak a tevékenysége ebbe itt is azért azt lehet mondani, hogy vegyes. Tehát nagy eredményeket például az északi egyházak értek el, tehát például a jubileum évével az egyházak civil szervezetekkel összefogva a norvég kormányt kötelezték például arra, hogy ilyen illegitim adósságokat engedjen el afrikai országoknak, amivel kizsákmányolták őket. Tehát azért vannak ilyen nagy dolgok, de minden egyház, vagy a legtöbb egyház figyel arra, hogy az egyházi életmód, a gondolkodás az környezettudatos legyen. És ami még fontosabb, hogy ebben azért azt is látom, hogy az egyházak felemelik a profétai szavukat a társadalomban, hogy ez egy fontos dolog. Tehát ha most azt nézem, hogy az európai zöld megállapodása, a European Green Deal-nak az alapelvei, hogy méltányos átmenet, nem hagyunk senkit hátra, és ez lényegében egy gazdasági, technológiai átalakításra jár, eurómilliárdokat fektetnek ebbe. Ebbe pont az a rész a mértékletesség, hogy egyébként szükség van-e mindenre, és a fogyasztói társadalmat hogyan tudjuk egy kicsit kevésbé mohóvá tenni, ez hiányzik ebből a programból. Tehát az egyházaknak itt viszont van szavuk, és meg is jelent egy ilyen kiadvány, az Európai Egyházak konferenciája adta ki, ami egy ökoteológiai, illetve az európai zöld megállapodás résszel külön foglalkozik, és ezeket a kérdéseket firtatja, hogy ebben mint egyház tagok és közösségek hogyan is tudunk részt venni. Ezzel mondtam, jeleztem is, hogy van egy ilyen szervezet, hogy Európai Keresztény Környezetvédelmi Hálózat, amiben egyházak a tagjai, ami része.
Ez csak protestáns, vagy mindenféle egyházak?
Ez egy nagyon lényeges dolog, hogy már a bevezetőbe akartam mondani, hogy mondtad, hogy egy adott egyház képviselője, de hát amit mi csinálunk, és ami ebben a részben történik, az hihetetlen erőteljesen ökumenikus. És most így az ökumenikus imahéten, amikor így az ökumenében együtt vagyunk, és az egységért imádkozunk, vegyük észre, hogy vannak olyan dolgok, és ebben a környezetvédelem, a teremtésvédelem egy olyan, ahol tudjuk, hogy vannak dogmatikai és teológiai kérdések, amiben különbözünk, de mégis a feladat, illetve az, ami összetart minket, jóval erősebb. Tehát itt ez Magyarországon is érvényes, 2009 óta közösen ünnepeljük a Teremtés hetét, a római katolikus, az evangélikus egyház kezdte, ők kezdeményezték, evangélikus, baptista, metodista, református egyházak közösen. Tehát ezzel azt szeretném jelezni, hogy ez a szokásos ökumené kör, hogy egy protestáns, ortodox, meg egy kicsit katolikus, vagy katolikus, és akkor hozzá kapcsolódunk, ebben én sokkal nagyobb összefogást látok, mind hazai, mind pedig nemzetközi szinten. Az Európai Keresztény Környezetvédelmi Hálózatnak is van egy állandó katolikus képviselő, és vannak katolikus tagjai is.
Forduljunk rá, vagy térjünk rá akkor, amit lehet csinálni, vagy mit csináltok már, ugye utaltál rá, hogy Teremtésvédelmi Kutatóközponthoz is elég jelentős közöd van, erről is beszélhetnénk, illetve milyen egyéb módokon tud az egyház tenni. Említettem neked még a felvétel előtt, hogy a sorozat korábbi részeiben is mindenkitől ugyanezt megkérdeztem, és hát sokan beszéltek például oktatási tevékenységekről, tehát ugye Magyarországon manapság az egyház egyre több oktatási intézményt tart fönn, vagy van köze hozzá. Szóval, hogy a fiatalok képzése, vagy akár a gyülekezeteknek különböző aktivitásaiban is megjelenhetnek a környezeti szempontok, illetve célok, úgyhogy ha erről tudsz egy átfogó képet a saját gyakorlatodból adni, az hasznos lenne.
Így a COVID után azt tapasztalom, hogy egyrészt nagyon fontos lett a környezetvédelem, másrészt pedig ebben a fontosságban a megoldhatatlansága is megjelenik. Tehát, hogy igazából van, akik ezzel foglalkoznak teremtésvédelemmel, hihetetlenül lelkesen tudjuk ezt tenni és csinálni. Ugyanakkor a probléma annyira megoldhatatlan, hogy sokkal jobb néha ezzel a problémával nem foglalkozni, mint hogy ezt a nyakunkba vegyük. Úgyhogy ilyen szempontból azért ambivalenciát érzek az egyházak nál is, van, ahol jobban sikerül, van, ahol kevésbé. Én azt tudom mondani, hogy az ökogyülekezeti mozgalom nagy egyházi hivatalos támogatottsággal is azért elég sok mindent tudott letenni az asztalra. Ha a mozgalom 10 évét nézzük, tehát ezt a mozgalmat úgy kell érteni, hogy ezek egyházi közösségek, akik ehhez csatlakoznak. Tehát nem külön egyházat hozzunk létre, hanem azok a közösségek, akik fontosnak tartják a teremtett világ megóvását, ők egy lényegében egy mozgalomba, hálózatba csatlakoznak.
Mekkora most ez a hálózat?
80 közösség tartozik hozzá, és most szedtük össze, hogy tematikusan, hogy kb. 110 jó gyakorlat, amit folyamatosan csináltak, vagy csinálnak most is, ezek a közösségek.
Ezek elérhetőek valahol, ezek a jó gyakorlatok?
Publikálni fogjuk, tehát hogy már a nyers szöveg megvan, csak szeretnénk ehhez több illusztrációt tenni, úgyhogy igazából igen, tehát hogy ezek össze vannak gyűjtve, illetve fontos természetesen az oktatás is, és ez nem csak azt jelenti, hogy egy-egy szemináriumot tartunk az egyetemen, ami szintén fontos, hanem a református tananyagfejlesztő csoportban a teremtésvédelmi munkatársaink aktívan részt vettek. Tehát olyan projektek vízről, erdőről szintén bekerültek ebbe, amik a középiskolásokat érik el. És úgy tudom, hogy a más egyházakban is a hitoktatás, illetve nem csak a hitoktatás, hanem az egyházi iskolákban a természettudomány oktatása során is fontos hangsúly kerül a teremtésvédelemre.
Erről az ökogyülekezeti mozgalomról talán még érdemes egy pár szót mondani. Mi történik egy gyülekezettel, amikor csatlakozik ez a mozgalomhoz? Tehát milyen megnyilvánulásai vannak itt a tevékenységeknek?
Ökogyülekezet.hu ékezet nélkül. És két lépcső van. Az egyik egy önkéntes vállalás, amiben lényegében egy ilyen ellenőrző lista, amiket tehet egy gyülekezet a saját ökolábnyomának a csökkentésért és a szemléletformálásért. Ebben ilyenek vannak, hogy száműzik a PET palackot, szeretett vendégségen megpróbálnak helybeli termékekből összeállítani ételeket, újra papírt használnak, vagy nem használnak papírt, és elektronikus módon leveleznek. De nagyon fontos az, hogy a teremtés hetét, ugye, amit említettem, szeptember utolsó vasárnapjától kezdődő hét, azt közösen megünneplik, tehát a gondolkodásukban, liturgiában is megjelenik ez. Ez a ökogyülekezeti címet jelenti. Az ökogyülekezeti díj az már egy 3 éves programot jelent, amiben látható módon, a másik is látható, de inkább így mondom, hogy sokkal tudatosabb módon egy projektet, egy ökolábnyom csökkentő programot hajt végre egy közösség.
Tehát ez egy ilyen nagyon gyakorlati, igen, és a való életben megjelenő, igen,
ebben
tevékenység.
Például őshonos gyümölcsfák ültetése jelenik meg, amiből több ezret ültettek már a gyülekezetek. Most 2 évvel ezelőtti adatom 8000 ilyen fa, de vannak olyan kertek, ahol ebből már termőre fordult. Tehát, hogy például a szóládi református gyülekezetben a szóládium termék az lényegében az őshonos gyümölcsfákból készített gyümölcskészítmények, lekvár, befőtt, stb. Ezeket már lényegében meg is vásárolhatják. És ez egy egész közösséget megmozgat dolog. Nem csupán egyfajta természetes állománymegőrzés, hanem ez a gyülekezetnek, vagy a falu közösségnek már egy nagyon fontos tevékenysége, közösségépítő tevékenysége is.
Azt feltételezem egyébként, hogy ezek a jó gyakorlatok, amik reméljük, akkor hamarosan elérhetőek lesznek, bármilyen közösség számára egyébként relevánsak lehetnek. Tehát én itt a közösségek szerepét hangsúlyoznám. Ugye beszélgettem korábbi műsorokban Takács Sánt Andrással, aki kis közösségek néven működtet egy hálózatot. Szóval, hogy nekem az a benyomásom, hogy itt ezek a közösségek azért is önmagukban, vagy szinte bármilyen közösség önmagában egy jó kitörési pont, vagy alternatíva ebben a világban, mert önmagában hordozza azt a mértékletességet, vagy annak a lehetőségét, amiről beszéltünk, egyszerűen már csak azért is, mert olyan segítségeket tudnak egymásnak nyújtani, akár tárgyi, de akár más immateriális értelemben is, ami kevésbé utalja rá az egyes tagjait a közösségnek arra, hogy különböző fogyasztási javakhoz nyúljanak külső a külvilágban. Nem tudom, hogy ezt hogy látod, tehát hogy itt igazából az egyházi közösségeknek is azzal együtt, hogy a teológiai lapokról beszéltünk, de hogy maga az emberi közösség is már egy annyira jó egysége ennek a tevékenységnek, ami önmagában a közösségeket helyez itt a középpontba, vagy legalábbis ezen van a hangsúly számomra.
Igen, és ez nagyon fontos, hogy amikor környezetvédelemről van szó, akkor minden sokszor így összerándul a gyomrunk, hogy már megint valami nagyon negatív dolog jön, és nagyon fontos, hogy az, hogy egy ilyen feladatot kaptunk, és ezt közösségbe tudjuk csinálni, ez egy nagyon pozitív kimenetelő dolog lehet, és ebben is nagyon fontos az, hogy az egyházi teremtésvédelmi tevékenység magától értetődően közösségekre épül. Az én véleményem egyébként az, hogy azok a struktúrák, vagy így mondjam így, hogy a jelenlegi világunknak az alapjai, amiket mesterségesen tartunk fent sokszor, ezek nem biztos, hogy mindig meg fognak maradni. Ami viszont sokkal időtállóbb, az a kis közösségi kapcsolat, amiben benne vagyunk. Mert ez erősebb, mint azok a struktúrák, amelyek egyébként e fölött a közösségek fölött vannak. Ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy ezeket a közösségeket, és ez nem csupán teremtésvédelmi szempontból, ezeket gondozzuk. Persze ez megint nem rajtunk áll, tehát az egyházi közösségnek a közepe valahol Krisztus áldozata. És az, hogy kenyér és bor van az Úr asztalán, ahol egy közösségbe tudunk lenni Krisztussal, ez a kenyér és a bor, ez odahozza a teremtett világot is. A nomád attitűdöt is, és a földműves attitűdöt is, aminek a kibékülésén múlik egyébként az emberiség békessége is.
Te ugye gyülekezet vezető is vagy, tehát egy konkrét gyülekezetet is közelről látsz, és ezt is meg szoktam kérdezni, mert engem személyesen érdekel, hogy milyen egyéni tapasztalataid vannak hívekkel kapcsolatban, már olyan értelemben, hogyha ezt a témát említed, vagy erről beszélgetsz, hogy van-e még mindig szkeptikus hang, vagy aki nem érti a témát, van-e esetleg olyan, aki viszont rájött arra, hogy igen, ez nagyon fontos, és erről számol be neked. Szóval, hogy milyen ilyen egyéni tapasztalatok vannak, mi a jellemző hozzáállásra a híveknél?
Ez egy nagyon mély kérdés. A Dunakeszi gyülekezet egy városi gyülekezet, és nagyon igyekszünk sok dolgot tenni, ami a teremtésvédelemhez kapcsolódik, amiben benne van az is, hogy például egy ilyen a Vedd Együtt programba kapcsolódunk, ahol a városi fogyasztókat, vidéki termelőket összeköti egy hálózat, ezt is hadd reklámozzam itt. És ez van ennek más fajtái, és például az egyháztái, amik szintén ilyen alapon működnek. De nagyon főleg a fiatalabb generáció hihetetlenül nyitott erre. Tehát, hogy az ifi, a fiatalok nagyon-nagyon fontosnak tartják ezt a témát, és ezáltal a szülők is. Tehát, hogy azt tudom mondani a lelkész kollégáknak, hogy ha valamivel a családokat, tehát a gyerekeket és szülőket egyszerre meg lehet szólítani, az például a teremtésvédelemnek a témája, mert ez mindenkit zsigerileg érint.
Ez nagyon érdekes tapasztalat. Nekem azért vannak ezzel ellentétes tapasztalataim, és itt nekem a különböző generációk, hogy állnak a kérdéshez. És ezek
kérdések
inkább. Szóval ezeken lehet segíteni. A beszélgetés zárásaként egy látszólag nagyon általános, de mégis talán konkretizáltó kérdés is, hogy látod a jövőt? Tehát akár neked személyesen mik az ambícióid teremtésvédelem tekintetében, vagy mit látsz olyannak, amit most leginkább szeretnél folytatni, meg akár az egyházaknak a jövőjét ebben. Ugye sokan megfogalmazzák azt például, hogy az egyházak ugye sajnos veszítik el a híveiket, és hogy ha mondjuk ezt a témát egy kicsit hangsúlyosabban szerepeltetnék, vagy hangsúlyosabban nyilvánulnának meg, az akár ilyen nagyon praktikus vagy önző szempontból is jó lenne, mert hogy az embereket az érdekli és foglalkoztatja, és próbálnak kapaszkodókat keresni. Szóval, hogy a személyes életedben, meg az egyház életében milyen jövő van ebben a kérdésben, mit gondolsz erről?
Azért azt gondolom, hogy a Krisztus evangéliuma hirdetése helyett nem kell egy zöld zászlót felhúzni az egyházba. Tehát ettől nem lesz hitelesebb az egyház, és nem lesz több hívő. Viszont nagyon fontos az pont a hitelesség, hogy ezt hogyan tudjuk megélni, és mi az, amit fontosnak tartunk. Ebbe be kell vallani azt is, hogy nem úgy fognak történni a dolgok, ahogyan szeretnénk. És számomra, ha személyesen kérdezed, Jeremiás a mai ökológiai próféta, akit lecsuktak azért, mert már annyit prédikált arról, hogy itt a vég. És amikor a király megkérdezi, hogy miért beszélsz mindig erről a végről, akkor mielőtt válaszolt volna, anátótba szőlőt vesz azért, hogy egy rokonát megmentse az adósságtól. Egy olyan helyen, amiről tudja, hogy nem lesz az övé, egy olyan helyen, amit tudja, hogy nem fog neki termelni, de mégis megteszi ezt. Ez egy megváltó igesztus. Én azt gondolom, hogy nem az eredményekért kell ezt tennünk, mert akkor elveszünk abba, és lényegében egy technikai tevékenység lesz, hanem egyszerűen azért, mert ez egy magától értetődő feladat, hogy ezt a világot óvjuk és védjük.
Köszönöm szépen, ez nagyon szép zárszó volt, és mindig öröm veled beszélgetni, Tamás.
Köszönöm szépen, András, a meghívást.
Én köszönöm, hogy jöttél, és remélem, hogy a hallgatók is ugyanúgy élvezték, ahogy én a beszélgetést. Tartsanak velünk legközelebb is, viszont hallásra.
Klímabajnokok. A Green Policy Center műsora az éghajlatváltozással kapcsolatos legégetőbb kérdésekről őszintén és közérthetően.